Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Morvainé Víg Viktória tanárral Osvai Péter beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Morvainé Víg Viktóriát, a Pannonia Szakra Katolikus Általános Iskola tanárát. Tegeződni fogunk, hiszen jól ismerjük egymást, mert a most elballagott fiamnak voltál az osztályfőnöke, és egy kis sztorival szeretném kezdeni ezt a beszélgetést, és egy kicsit magyarázza is, hogy miért esett rád a választásom. Amikor az osztályfőnöke lettél a gyermekünknek, akkor nagyon megmaradt bennem, az egyik első utat hozzánk vezetett egy családlátogatás keretében, és ott kifejtetted, hogy hát a mi fiunkat te nagyon ügyes, okos fiúnak tartod, annak ellenére, hogy a alsó tagozatból hozott jegyei, meg mindenféle előmenetele ezt nem, enyhén szóval nem tükrözték, és hogy be fogod bizonyítani, hogy ez már pedig így van. És hát mi ezt nagyon bizakodva fogadtuk a feleségemmel, és hát csodák csodájára tényleg nem telt bele egy év, mintha valami varázsütés érte volna a fiunkat, és hihetetlen motiváltan, tanulmányi eredményét illetően is, meg magatartásában is hihetetlen pozitív változáson esett keresztül. Nem egy egyedi eset volt az osztályban, hanem nagyon sokaknak ez volt a visszajelzése. Ja, és mindezt legalábbis kívülről így tűnt, hogy hihetetlen lazasággal, könnyedséggel és főleg örömmel tetted, és azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, óriási érték, hogy valaki ilyen lelkülettel tud hozzáállni a munkájához. Azt gondolom, hogy ez egy küldetés vagy hivatása a részedről, de majd ki fog derülni az interjúból. Menjünk vissza a kezdetekhez. Hogy kezdődötte, milyen hatásoknak köszönhetően választottad ezt a pályát, ezt a hivatást?
Hát a legfőbb hatás édesanyám volt, aki szintén pedagógus, gyógypedagógusként dolgozik, és egy gyermekotthonban volt igazgató helyettes, ahova én kiskoromban sokszor elmehettem hozzá, és ott én már foglalkoztam enyhe értelmű fogyatékos gyerekekkel, már én olyan ötödikes lehettem, amikor én ott nekik matekórát tartottam, és egyszerű feladatokat adtam föl nekik, akik nagy örömmel fogadták és megoldották ezt, mert nem kellett elmenniük aludni, mert ez lefekvés előtt volt. És akkor már megfogalmazódott bennem, hogy én vagy tanár, vagy bolti eladó szeretnék lenni, de aztán végül is tanár lettem. Úgyhogy anyukámtól kaptam ezt a hivatást, és én azt gondolom, hogy jó volt az az 5 év, amíg én nem tanítottam, hanem pályázatkezelésbe dolgoztam, hogy rájöjjek arra, hogy nekem a tanítás az utam, mert ebbe találok sok örömet, és hamar visszatértem erre a pályára. Tehát azért ilyen lelkesedés van bennem, mert kipróbáltam azt, hogy milyen nem tanítani, és utána rájöttem, hogy mégis sokkal több öröm, és sokkal több kegyelem származik abból, hogyha én tanítok.
Hogy jött ez a pályázatkezelés, hiszen azt mondta, hogy már ötödik általános iskolás korodtól ilyen meghatározó élmény indított el ezen az úton, hogy lett ez a varga betű, akkor ez a pályázatkezelős
történet. Hát úgy, hogy kaptam egy lehetőséget, és én mindig leszoktam csapni az életemben a nagy lehetőségekre, hogy kipróbáljam magam a Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményében. Akkor abban az iskolában, ahol akkor tanítottam, egy új igazgatót kaptunk, és én matek, kémia, informatika tanár vagyok, és csak a kémia tanárságomat gyakorolhattam volna, és én ezért váltottam.
Ez is egy nagyon érdekes mozzanat, mert szinte talán azt hiszem, hogy a földrajz és a biológia tantárgy kivételével szinte az összes természettudományos tárgyat oktatod. Ez honnan jött ez a hatalmas, széles repertoár a te életedbe?
Hát egyrészt az érdeklődésem, másrészt pedig egy nagyon egyszerű dolog, hogy már mikor én felvételire készültem, akkor is olyan kevesen akartak matek-kémia tanárok lenni, hogy ide nem kellett felvételizni. És minden izgalom és probléma nélkül az érettségi jegyeimmel bejutottam. Tehát én álmomban nem gondoltam volna, hogy én matek-kémia tanár leszek, mert én nem voltam olyan elhivatott, mint például a ti fiatok, de megszerettem mind a matematikát, mind a kémiát, és mivel én sose voltam kitűnő tanuló, és ezt én a diákjaimnak is elmondom, hogy akár tanár is lehet belőlük. És talán azért tudom jól átadni a tananyagot, mert le tudom egyszerűsíteni, hiszen én se értettem meg mindent rögtön, és ezért egyszerűen megpróbálom nekik minél egyszerűbben elmagyarázni, és a lényeget kiemelni mindenféle sallang és cifraság nélkül.
Honnan jött a természettudományos érdeklődés?
Otthon már én kísérleteztem, tehát egy nagyon jó kémia tanárom volt az általános iskolában, aki sokat kísérletezett, és az édesapám autószerelő volt, és volt otthon kénsavunk is, és amikor én a kénsavról tanultam, akkor eldöntöttem, hogy ezt kipróbálom otthon, és nagyon izgalmas anyagnak találtam, mert mindent elszenesített, és így a ruháimat is, mert rácsöppent, és akkor nagyon nehezen tudtam megmagyarázni otthon, hogy mitől lyukadt ki a szoknyám, a harisnyám, és mik az égési sérülések a lábaimon. És hát itt kezdődött, és ez azért egy jó történet, mert ezt el tudom mondani minden órán a gyerekeknek, hogyha ez az anyag, mert törekszem arra, hogy színesen tanítsam a kémiát, és az érdeklődésüket fenntartva, és ezért nagyon sokat kísérletezek a kémia órákon is, és ezzel tudom megfogni őket. Tehát az egyszerűségemmel, és az, hogy kísérletezgettek. A kémia az úgy indul hetedikbe, hogy nagyon sokat kísérletezünk. Aztán jönnek a kellemetlenebb részek, a tömegszázalék, vagy az anyagmennyiség számítás, ahol sok tanulót elvesztek, de aki igazán érdeklődő, az megmarad.
A kémiáról beszéltünk, csak hogy ezek olyan tantárgyak, már mint a természettudományos tantárgyak, ugye főleg a kémia, fizika, matematika, amelyek hát sok diáknak ilyen mumus tárgynak számít. Mondod, hogy a kémiában ugye ez a kísérletezés, ez jelenti az izgalmat. Menjünk sorba, matematikában téged mi fog meg, mi az a szépség, amit te izgalmasnak találsz a matematikában?
Az állandóságát szeretem a matematikának, mint ahogy a történelem vagy az irodalom változik az oktatása az szerint, hogy fújnak a szelek. A politika befolyásolhatja, hogy kell történelmet tanítani. De a matematika az évezredek óta egy állandóságot képvisel. Ha valami bizonyosságot, biztos dolgot akarunk az életbe, akkor az a matematika. Az 1 + 1 = 2. 2000 éve is 1 + 1 = 2 volt, és most is 1 + 1 = 2. Informatika a harmadik szakom, de azt gondolom, hogy ez a jövő. Tehát most olyan komplex tanárokat kell képezni, akik matek, fizika, kémiát is tudnak tanítani, mert erre felé tart a jövő, hogy komplex természettudományokat fognak tanítani már az általános iskolába is. De még az én időmben nem lehetett ilyen komplexül ezt választani.
Beszéltünk most a szakmai részéről a tevékenységednek. Mint nevelő pedagógus van-e valami vezérelved, vagy esetleg arszpoetikád, amit szem előtt tartasz?
Hát az arszpoetikám nagyon egyszerű, hogy én szeretem a gyerekeket, és ezt nagyon tudatosan teszem. Nekem volt olyan tanárom, aki nagyon kemény volt velem, és szigorú, és sokszor igazságtalan, és akkor eldöntöttem, hogyha én tanítok, én biztos, hogy nem ilyen tanár leszek. És azáltal, hogy én nem a tekintélyelvűen diktátorkodva próbálok elérni valamit, ezt azt tapasztaltam, hogy működik.
Megerősítem szülői oldalról is, hogy többünknek ez volt a tapasztalat, hogy valóban működik. Mondhatod, hogy voltak negatív példák az életedben, esetleg olyan személyeket tudnál említeni, akár élőket, vagy már nem élőket, akik komoly hatással voltak rád a pedagógiai pályád során, illetve akiknek a munkásságából tudsz és tudtál meríteni.
Igen, a vezető tanáraim, tehát mind matematikából, mind kémiából, amikor én jártam a főiskolára, majd az egyetemre, olyan tanáregyéniségekkel ismerkedtem meg, akik tényleg meghatározó alakjai voltak az én pályafutásomnak. Matematikából Csahóczi Erzsébetet nevét említeném meg, aki szintén olyan szeretettel fordult a diákjai felé, és elfogadta azt, amit én is képviselek, hogy nem kell mindenkinek matek zseninek lenni, hanem csak el kell igazodni a matematika segítségével a világban. Uh-huh. És ugyanígy Rajkányi Lajosné, aki a kémia vezető tanárom volt a Bakács téri általános iskolába, később ő a Patrona Hungária gimnáziumba is tanított, tehát ő akkor is már kimondatlanul, de a vallási lelkület szeretetével adta át a kémia tanítást mind a tanítványainak, mind a módját nekem.
Ha már szóba hoztad a vallási lelkületet, illetve hát egy katolikus általános iskolában tanítasz jelenleg is, a te életedben mi a gyökere a vallásnak, a hitnek, honnan jött ez?
Tehát én egy római katolikus családban születtem, de abban az időben a rendszerváltás előtt még nem volt annyira jó, hogyha templomba járunk, mert az anyukám is tanár volt, és ezt nem nézték jó szemmel, de nekem volt egy nevelő nagymamám, hiszen a nagyszüleim korán meghaltak, de volt egy nagyon aranyos néni az életemben, aki mindig értem jött az iskolába, elhozott, és ő az, aki mondta, hogy ő elvisz engem hittalra is, és első áldozásra is vele jártunk. Úgyhogy a Tabánba lettem első áldozó, és ő vitt el ebbe a közegbe, amiben végül is én belenőttem. Akkor az egy ilyen játékos hit volt, amit az ő révén kaptam. Aztán kamaszkoromban a cserkészetben kerültem olyan közösségbe bele, ami az én őszinte hitemet adta.
A hiteddel kapcsolatban vannak-e olyan személyek, tanítások, amelyek leginkább hatást gyakoroltak rád?
Amikor birmálkozás előkészítőre készültem, a Grácián atyához jártam, és ő volt az, aki a felnőtt hitemet elmélyítette, és tudatossá tette.
De bocsánat, azt hiszem, hogy Ocsovai Grácián Ferences szerzetesről beszélünk.
Lehet, igen.
Mármint a Pasarét.
A Ferences atya. Tehát ő is, én azokat a papokhoz tudtam jól kötődni, akik mindenféle sallang nélkül őszintén tudták a hitüket gyakorolni. És ők tudtak engem megszólítani, és én is így élem meg a hitemet, hogy őszintén, egyszerűen, és egyszerű elvek alapján próbálom a mindennapjaimban is ezt megélni.
Mit jelent számodra a hit? Mit ad neked elsősorban?
Nekem a hit egy bizonyosságot ad. Amikor meghalt ez a nevelő nagymamám, akiről meséltem, én ott lehettem akkor, amikor ő meghalt. Tehát én fedeztem föl, mert öregségére mi magunkhoz vettük a... Anyukám mondta, hogy ő egyedül él, meghalt a férje, ne maradjon magára, és ezért mi őt időskorára magunkhoz vettük, és tüdőgyulladást kapott, és egy este már tudtuk, hogy meg fog halni, és akkor kihívtuk a Tabáni plébánost, úgy hívták, hogy Pálmai Imre atya. És ő föladta a Julisnak, ennek a nevelő nagymamámnak az utolsó kenetet. És én akkor láttam, hogy milyen hatással volt rá ez az utolsó kenet, hogy olyan boldog lett, és olyan kiegyensúlyozottan tudta elfogadni, hogy meg fog halni, hogy én azt nem fogom sose elfelejteni. És amikor azon az éjszakán meg is halt, tulajdonképpen ő nyugodtan elaludt. És én számomra ez már a hitnek egy bizonyossága volt, hogy a Jóisten, teljesen biztos vagyok benne, hogy a halálunk után segít minket az új élet útjára, és amikor ő meghalt, valami elkezdett bennem imádkozni. Talán a Szentlélek, talán az angyalok, de én éreztem, hogy nekem imádkoznom kell, és őt az örök élet útjára segíteni emberként, amit én meg tudok tenni. És hasonlót éltem meg, amikor az édesapám meghalt. Amikor agydaganatot diagnosztizáltak nála 7 évvel ezelőtt, akkor már olyan rossz állapotban volt a szíve, hogy amikor az orvos mondta, hogy őt meg kell műteni, én azt gondoltam, hogy ez teljesen kizárt, hogy ő ezt a műtétet túlélheti. És akkor is a Kocsis István atyát, a plébánosunkat, az Istenhegyi Szent László plébániáról megkértük, hogy jöjjön el, és ő nem foglalkozott azzal, hogy este van, hogy 10 óra van, és lejött a János kórházba, és föladta az apukámnak az utolsó kenetet, és meggyóntatta. És az én apukám akkor gyont utoljára, amikor megházasodott az anyukámmal. Tehát 44 év összes bűnét megbánta, az István atya feloldozta, együtt imádkozott vele, és utána másnap meggyűjtötték, és abból a műtétből ő nem ébredt föl. Tehát én megéreztem azt, hogy ő meg fog halni, és ugyanez az érzés volt bennem, mint a Julis idején, hogy ő jó helyre kerül. És hatalmas mankót ad az embernek a hite. Tehát aki nem hisz ebben, hogy működik a Jóisten kegyelme, és az örökké valóságban nem hisz, akkor ilyen élethelyzetekben én szerintem nagyon nehéz dolga van.
Mi okozza számodra a legmélyebb örömet?
A legmélyebb örömet az élet apró örömei okozzák, tehát a mindennapok apró győzelmei, hogyha én megértettek egy gyerekkel egy nehéz dolgot, amit eddig nem értett meg, és ő felkiált, hogy végre érti, vagy otthon a saját gyerekeimmel kapcsolatban, amikor nem bíznak magukban, és én biztatom őket, hogy sikerülni fog, és meg tudják csinálni, és sikereket élnek el az életbe az én segítségemmel, vagy maguktól.
Honnan merítesz erőt az élet kihívásaihoz? Mik az erőforrásaid?
Elsősorban a Jóisten, másodszorban az a család, amiben én élek. Tehát nagyon jó házasságban élek már 20 éve, nagyon szeret a férjem, és én is szeretem őt, és van két olyan gyerekünk, akik két lábbal állnak a földön, és teszik a dolgukat a világba, és én egy szerető családi környezetben élek, és ott is nőttem föl, és hát ez biztos, hogy a Jóisten kegyelme, de én azt a saját mikrokörnyezetemben nem kell, hogy bosszankodjak az élet dolgai miatt, kapok próbákat, tehát azért nem azt mondom, hogy egy rózsaszín ködbe élek, de azáltal, hogy van egy ilyen bizonyosságom, sok mindenen túl tudok lépni. Tehát vannak a családban a betegségek, a halálesetek, de mégis ez a hit segít abban, hogy így túléljem a mindennapokat, és hogy könnyedén, de mégse olyan könnyű.
Említetted a nehézségeket. Milyen jellegű dolgok jelentik a legnagyobb kihívást a számodra?
Sok feladatot kapok az élettől, és a legnagyobb kihívás ezeknek megfelelni. Tehát én nem csak az iskolában kell, hogy helytálljak, hanem ugye az apukám halála után az édesanyámat is kell segíteni, a testvérem mellett is ott kell, hogy legyek. Az anyósomat is segítenem kell, a férjemnek van egy pályázatíró cége, ott is helyt kell állni, tehát nekem a legtöbb dolgom azzal van, hogy mindennek megpróbáljak megfelelni, ez nem mindig sikerül, de igyekszem.
Hogyha tanácsot lehetne adni szülőknek, méghozzá olyan szülőknek, akik kiskamaszkorú gyereket nevelnek, tehát az a te szakterületed, hogy úgy mondjam, akkor milyen tanácsot adnál a szülőknek így nevelés szempontjából? Mivel tudnak a legjobbat tenni a gyereküknek?
Hogy fogadják el a gyereküket olyannak, amilyenek ne szeretnék, hogy sokkal jobb legyen, mint amilyenek ők valójában. Ne támasztanak túlzott elvárást feléjük. Tehát én sose voltam kitűnő tanuló, de kitűnőre érettségiztem. Bebizonyítottam annak a magyar tanárnak, aki engem 9-ben meg akar buktatni, hogy én tudok 5-ösre érettségizni magyarból, és mivel én ezt az utat bejártam, megküzdöttem, azt gondolom, hogy mindenkinek van esélye arra, hogy fejlődjön, de mindenki a saját ütemébe fejlődik. Ne várjunk el egy 11 éves fiútól olyat, amit már egy 11 éves lány meg tud csinálni. A lányok alkalmazkodóbbak, jobban meg tudnak felelni az iskola elvárásainak. De az a tapasztalatom, hogy a fiúk meg később bontakoznak ki, és én kiskamaszokat tanítok, tehát általános iskola felső tagozatában mindig ezt mondom a szülőknek, hogy legyenek türelmesek a saját gyerekeikkel. Nem kell egy fiúnak mindent megtenni, olyat, amit már meg tud csinálni egy lány is abban az életkorban. Erre a legjobb példa a saját öcsém, aki folyamatosan rossz jegyeket szerzett általános iskolába, meg akarták buktatni ebből abból, és végül is ő lett a doktor. ő végezte el a műegyetemet, neki van 5 diplomája, és én meg megragadtam egy általános iskolai tanár szintjén. Tehát a fiúk azok később érnek, és én mindig megnyugtatom a fogadórára hozzám érkező szülőket, hogy legyenek türelmesek a gyerekeikkel, mert mindenkinek van egy fejlődési üteme, aminek, és hogyha ő bizalmat kap, akkor az pedig szárnyakat ad neki.
Ezt köszönöm szépen, hogy köszönjük a szülőtársak nevében. Az egyik leghatározottabb benyomásom rólad, hogy te az elfogadásnak meg a bizalomnak a mestere vagy, és igazából ez a te varázserőd, hogy így mondjam, mert tényleg szép fejlődésen mentek keresztül a gyerekek a te kezed alatt. Ugye mondtad, hogy hát nem kell túlzottan magas elvárásokat támasztani a gyerekek iránt. Az elfogadás az mit jelent? Tehát ez ráhagyás? Mert azt gondolom én, ugye lehet, hogy ez ilyen férfias vagy apai hozzáállás, hogy hát mindig valami lécet egy picit, nyilván nem irreálisan magasra, de valami elvárás azért kell, tehát hogy azért ugorjon a gyerek, tehát fejlődjön, vagy ez hogy kell jól elfogadni, vagy okosan elfogadni a gyereket?
Egyensúlyozni kell, az egész életemnek ez a jelszava, hogy folyamatosan egyensúlyozok, tehát elvárásokat támasztunk, szó nincs arról, hogy nem támasztunk elvárásokat, hanem mindig meg kell mutatni, hogy hova kell eljutni, csak az ütem az, amiben különböznek a gyerekek. Tehát a tanterben is van egy minimum követelmény, van egy követelmény, hogy valaki 4-es vagy 5-ös legyen. Ezt mindig meg kell mutatni, és nem azt mondom, hogy nálam csak 5-öst lehet kapni, mert lehet kapni 4-est, 3-ast, 2-est. Tehát kap a gyerek egy visszajelzést, kap egy visszajelzést arról, hogyha nem tanult, vagy nem jól csinált valamit. De a mögött, a visszajelzés mögött mindig ott kell lennie ennek az elfogadó szeretetnek, hogy ez a gyerek érezze, hogy most ő nem jól csinált valamit, nem felelt meg annak az elvárásnak, aminek önnek meg kellett volna felelnie, de próbálja meg újra. És egy idő után, mikor már harmadszorra próbálja meg, már neki is ciki lesz, hogy ez még mindig nem sikerül. Tehát én azt gondolom, hogy tudnia kell, hogy milyen elvárások vannak, és látnia kell, hogy ennek nem tud megfelelni, de újabb esélyt adok, és már sokan mondják azt, hogy ne adjak egy 48. esélyt valakinek, de én nekem az a tapasztalatom, hogy ez működik.
Ha lehetne 3 kívánságod, mi lenne az? Lenne egy ilyen varázspálcád, ami bármi lehetséges lenne?
Hát, hogy szeressék egymást az emberek, és ne legyen szomorúságuk az életükbe, vagy hogyha van, akkor értsék meg, hogy azt miért kapták a Jóistentől, mert nem mindig történnek jó dolgok velünk, de előbb-utóbb rájövünk, hogy mi miért történt, és akkor könnyebben el tudjuk fogadni. Úgyhogy nekem ez az egy kívánságom lenne.
Jó, akkor egy másik kívánság mondjuk az iskolával kapcsolatosan, akár a Pannonia szakrával, akár egyáltalán általában az iskolával, hogyha az a bizonyos varázspálcád abba az irányba is súhinthatna, akkor mit kívánnál?
Hát még több elhivatott pedagógust. 34-35 fős osztályok vannak, nem tud egy ember annyi gyerekkel odafigyelve bánni, és ezért több pedagógusra van szükség, hogy kisebb osztálylétszámok legyenek, és jobban odafigyelhessenek a tanárok a diákjaira. Én azért dolgozom egy általános iskolában, mert ott a felső tagozaton már kevesebb diák van. Egy elit gimnáziumban 35-36-40 gyerekkel foglalkozik egy pedagógus, és óhatatlanul nem tud mindenkire odafigyelni.
Ha mondjuk sok-sok éve visszamenőleg írnának erről az időszakról, meg az iskoláról, meg rólad is egy emlékkönyvet, akkor hogyan szeretnéd, hogy emlékezzenek rád, hogy mi maradjon meg a te munkásságodból leginkább, ami a legfontosabb üzenete a te életednek, vagy munkásságodnak?
Hát, hogy mosolyogva éljük le az életünket, és nem kell mindent agyon izgulni, hanem nekem a mi atyánkban van egy fontos sor, hogy legyen meg a te akaratod, hogy adjunk helyet az életünkben a Jóistennek, hogy ő igazgathassa az utunkat, és nem kell nekünk mindent megoldani. Tehát hogyha úgy emlékeznek rám, hogy vidám voltam és mosolygós, akkor ez ezért van, és ezt szeretném, hogyha az utókor is emlékezne így rám, és tovább vinnék ezt a könnyed vidámságot.
Úgy legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Morvainé Víg Viktória tanárral Osvai Péter beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!
Mária Rádió
16:25